és imádkozzunk. Urunk, valóban könyörgünk a te áldott szent lelkedért, hiszen a te lelkednek a munkája az, amely leleplező. Te lelked munkája az, aki leleplezi a mi életünkben a bűnt, a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, mindazt, ami elválaszt te tőled. Urunk, azért imádkozunk, hogy jöjj lelked által, világosítsd meg számunkra az ige üzenetét, hiszen tudjuk az igéből, hogy a betű megöl, viszont a lélek megelevenít. Tudjuk azt a te szavadból, hogy az ige élő és ható, és eljut egészen a szívekig, a vesékig, eljut addig a mélységig, amit az ember azt hiszi, hogy már senki nem lát, azt hiszi az ember, hogy el tudja titkolni, és aztán olyan csodálatos, hogy az ige úgy leleplezi, hogy milyenek is vagyunk valójában. Urunk, ezért a munkáért könyörgünk most ezen a mai alkalmon, és imádkozunk, hogy jöjj szent lelked által, tedd világossá, egyértelművé számunkra az igét, az üzenetet, a te szavadat. Urunk, kérünk, jöjj, leplezz le bennünk mindent, ami kár és szemét. Amen. Drága gyülekezet, azok számára, akik ma kapcsolódtak be a heti sorozatunkba, számukra engedjék meg, hogy egy kis visszatekintést tegyek az előző alkalomról, mit is szeretett volna tanítani nekünk az Úr. A tegnapi napnak az volt a központi témája, amikor minden tökéletes volt, mert volt ilyen, csak számunkra ez azért felfoghatatlan és elképzelhetetlen, mert mi már ebbe a bűnnel átszőtt világba érkezünk meg, és a mi életünket, szívünket, gondolatainkat, egész természetünket teljesen átjárja a bűn. De volt olyan a történelemben, amikor minden teljesen tökéletes volt, amikor az emberi kapcsolatokat nem árnyékolta be semmi, és az Istennel való élet az ember életének minden területét átjárta. Két olyan példát említettem az élet területéről, az igéből merítve, amely a legmeghatározóbb a minden napjainkban, a munkaterülete és a házassági kapcsolat. Az igéből megérthettük, hogy a munka nem átok, nem szükséges rossz, nem egy kényszer állapot, mert Isten a bűneset előtt is adott munkát az embernek. A bűneset előtt is volt munka, dolgozott az ember. Tévhit, hogy Isten az embert haszna vehetetlen életre teremtette volna. Isten adott munkát az embernek, állatgazdasággal, kertészettel, mezőgazdasággal foglalkozott, mert Isten becsületet adott a munkának. A semmittevő, mi haszna emberek csak a bűneset óta vannak. Amikor minden tökéletes volt, akkor a munkán keresztül is dicsőítették Istent az emberek. Dicsőítés forma volt a munka. Aztán a másik terület, amiben a tökéletességet élhette át az ember, az az emberi kapcsolat, például a házasság volt. A férj-feleség kapcsolatában teljesedett ki az ember, így lett egy egész. Ahogy a magyar nyelvünk segít ennek a megértésében, hiszen feleség erre utal, a férj az egyik fél, a feleség a másik fél. Milyen szép az, amikor egy házasságban a férj és a feleség is az isteni rendeltetésben a helyén van. Amikor valóban feleség egyik fele, másik fele. És tudjátok, sok házasságban az a baj, hogy egy E betű kimarad, és a feleségből aztán felség lesz. Vagy azt hiszi magáról, vagy annak állítják be. És ekkor torzul el minden. Amikor nincsen a helyén az, aminek a helyén kellene lennie, a teremtés általi helyén kellene lenni. Amikor minden tökéletes volt, akkor helyén volt a férfi, a férj és az édesapa, és helyén volt a nő, a feleség és az édesanya. Amikor tökéletes volt minden, a férfi is és a nő is tudta a feladatát. Olyan jó volt az ige által azt is meglátni, hogy Isten mindent ilyen tökéletesen elképzelt, megvalósított, és olyan szomorú,
hogy az ember ezt mind eltorzította. De az az egy reménységünk, hogy nem lesz ez így mindig. Isten helyreállítja azt, amit mi teljesen elrontottunk. De mit és hogyan rontottunk el? Erre keressük a választ ezen a mai alkalmon, és így adtam ezt a címet ennek az estének, amikor megjelent a bűn. Mit idézett ez elő? Így kérem, hallgassátok meg Isten szavát, amelyet erre a mai alkalomra választottam. Mózes első könyvének második fejezetében a 16., 17., valamint a 3. fejezet első 13 versét a következőképpen. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, azért ettem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, jó, hogy 3 napon belül ezzel az igével már másodszorra foglalkozom, és olyan tanácstalan voltam, amit tegnap említettem a prédikációban, utaltam is rá, hogy vasárnap délután Isten előtt elcsendesedve már majdnem, hogy a felháborodás határán voltam, hogy Uram, hát nem tudom, miről kell prédikálnom ezen a héten, és ad számomra azt az üzenetet, hogy mi az, amit ezen a héten el kell mondanom. És akkor, amikor Isten megláttatta velem, hogy erről az igéről vasárnap után újra kell erről prédikálnom, akkor egy kicsit megijedtem, hogy Uram, hát akkor vegyem elő azt a prédikációt, amit a vasárnap délelőtt elmondtam. Hát Uram, én szeretném más megvilágításból megérteni ezt az igét. És olyan jó volt, drága testvérek, ma a reggel korán fölkelni, imádkozni azért, hogy Uram, most adj valami teljesen más gondolatmenetet, adj valami teljesen más vezérfonalat, ami alapján elindulhatok, és amely alapján megérthetem azt, hogy mit akarsz ezen a mai napon üzenni általam, rajtam keresztül ennek a drága gyülekezetnek. És hálás vagyok azért, hogy teljesen más dolgot mutatott meg Isten nekem, hogy mi volt az a pont, amikor betört a bűn az ember életébe, az emberiség életébe, ebbe a világba. És a mai történetünkben arról olvashatunk, hogy az ősi kígyó, akit János a Jelenések könyvében Sátánnak, ördögnek hív, és a bűn igenis valóság. És ezt jó újra és újra tudatosítani, hogy ez valóság. A Sátán nem egy kitalált személy, a bűn nem egy fogalom, hanem mind a kettő valóságos hatalom. A Sátán alap természete szöges ellentétje az Isten természetének. Isten jó, a sátán rossz. Isten életet ad, a sátán halált hoz. Az Isten szeret, a sátán gyűlöl. Isten békét teremt, a sátán békétlenséget szít. Isten rendet és életet teremtett, a sátán halált és káoszt hozott. Isten a saját fiát taszította a halálba, értem, a sátán engem akar a halálba taszítani, mert ahogy fogalmaz az ige, ő kezdettől fogva embergyilkos. Ez volt a szándék, amikor abba a tökéletes Isten-ember-ember-ember kapcsolatba éket vert, amikor megszólította Évát. Persze azonnal felteszik itt az okosok a kérdést, micsoda, hát az állatok tudtak beszélni? Tudtak kommunikálni az emberrel? Akkor ezek szerint olyan intelligenciával rendelkeztek, mint az emberek? Hadd oszlassam el ezeket a nézeteket, és világítsam meg egy másik értelmezésben, miszerint a kígyó azt sugallta az Évának, hogy a sátán sohasem direktben áll levelet beszélgetni, hanem sunyi, alattomos módon sugal, bogarat ültet a füledbe, a gondolatodat manipulálja. Ő sohasem egyenesbe fedi fel önmagát, az azonnali leleplezést jelentene. Ő álcázva jön, ahogy a kígyóhoz méltó, magát leplezve, álcázva közeledik. Nem egyenesen a szemedbe néz, és azt mondja, hogy vétkezzél, hanem elkezd veled beszélgetni. Beszélgetést kezd az emberrel. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy kegyes beszélgetés. Nem úgy jön, hogy asszony, ide figyelj, én vagyok a gonosz ateista, aki bebizonyítom neked, hogy nincs Isten. A kígyó nem ateista vitát kezd, hanem teológiai vitát indít el. Azt mondja, én is szeretem az Istent, én is az ő pártján vagyok, de nézzük meg, hogy mit is mondott pontosan Isten. Álcázva jön a kígyó, nem akarja az embert eltántorítani Istentől, legalábbis nyíltan ezt nem mondja, hanem beszélgetést kezdeményez, és elülteti a bizalmatlanság magvát. Észrevétlenül, vagy legalábbis nagyon nehezen észrevehetően. Egy apró, nuansznyi aprósággal vezette félre Évát, azért, mert neki más a szándéka. Ahogy vasárnap utaltam erre, most is hadd mondjam el, egyetlen egy betű, egy két betűből álló szócskában csak az egyik betűt változtatta meg a sátán. Amikor azt olvassuk az igében, Isten azt mondja az embernek, hogy a kert egy fájáról ne egyetek. A sátán már manipulálva azt az egyetlen egy kétbetű szócskát úgy változtatja meg, valóban Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Így dolgozik a sátán. Ilyen manipulatívan. Így sugallja. Az, hogy se vagy ne, hát már teljesen mindegy. Isten ezt mondta, hogy ne, én azt mondom, se. Igen, ilyen apró, nuansznyi aprósággal vezette félre, mert neki más a szándéka. Ő a féligazságokat is teljes igazságnak állítja be, és úgy tünteti fel magát, mint aki jót akar. De tudjuk, kedves testvérek, hogy a féligazság az hazugság. Mint ahogy szoktam mondani, ha édesanyámnak azt mondtam, mert sokszor volt ez, hogy majdnem sikerült a vizsga, akkor ezzel azt akartam sugallni, hogy hát sikerült. De nem sikerült. A majdnem sikerült, az nem sikerült. Majdnem megbuktam, az megbuktam. Igen, drága testvérek, a sátán, ő így beszél. Ő sosem nyíltan mondja. Ő sugal, ő megígéz. Akik voltak vasárnap az istentiszteleten, már hallhatták, de most is hadd mondjam el, mert nagyon tanulságos történet. Nem olyan régen egy édesanya ölében a 12 hónapos csecsemőjével sétált be a Dunába, majd elengedte a picin csöpséget, azt elvitte az ár, és megfulladt. A rendőrség kérdésére, hogy miért tette, azt válaszolta, figyeljünk, valaki azt sugta nekem, hogy tegyem meg. Majd azt mondta, hogy azért nem ment a kicsin gyermek után, mert őt az Úristen nem fogadta magához. Azt mondják, pszichiátriai eset, mi azonban tudjuk, hogy a sátán sugalta, az ő hangja volt, egy megkötözött, a sátán hatalma előtt lévő asszonyról van szó. Vagy gondoljunk a Beatles együttesre. Sokan ismerik, sokan kedvelik, én azért óvatosan, de nagy szeretettel óvnék mindenkit ettől az együttestől, ennek az egész lelkiségétől. Amikor a Beatles Hamburgba utazott, ott Lennon spiritista szeánszon vett részt, és mielőtt még világhírűvé vált, egy német újságnak ezt nyilatkozta, idézem: tudom, hogy a Beatles olyan sikeres lesz, mint még soha egyetlen együttes sem. Pontosan tudom, mert ezért a sikerért eladtam lelkemet az ördögnek. Majd ezt mondta akkor, amikor felért a csúcsra: a kereszténység össze fog zsugorodni és el fog pusztulni. Erre felesleges több szót vesztegetnem, a történelem engem fog igazolni. Mi már most népszerűbbek, híresebbek vagyunk, mint Jézus. Ezt több interjúban is elmondta, hogy a Beatles népszerűbb, mint Jézus. Majd 1980. december 8-án, azon a bizonyos napon, amikor Mark David Chapman meggyilkolta John Lennont New Yorkban, akkor azt mondta a rendőrségnek: parancsra öltem. Tehát amikor ilyet hallunk, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy a sátán mondja ezt, és ez valóság. Mint ahogy egy 27 éves fiatalember is elmondta, hogy nem mer metróval utazni a munkahelyére, mert egy hang folyamatosan azt mondja neki, hogy ugorj le. Szóval a bűneset története, vagy helyesebben mondva a kezdete, nagyon is valóság. Az ősi kígyó az embernek is sugalt valamit, amit azóta is sugal minden embernek. Ha fellapozzuk a Bibliánkat, akkor azt láthatjuk, hogy Mózes első könyvét úgy is szokták hívni, hogy Genezis könyve, azaz a kezdetek könyve. Ez a könyv a kezdetekről szól, milyen volt a kezdetekben Istennel, amikor még minden tökéletes volt, aztán hogyan kezdődött, hogyan lépett be a bűn az ember világába, és majd hogyan indult el az a lavina, aminek mi is a szemtanúi lehetünk a magunk életében, ebben a világban. Ha megnézzük a következő fejezeteket, akkor arról olvashatunk, hogyan jelent meg a bűnnek a kezdete, és hogyan indult el a bűnnek a lavinája. Elindul a lavina az egyszerű, idézőjelbe, egyszerű szakításból, más szóval mondva engedetlenségből lett a hárítás, a felelősség nem vállalása, a felelősség hárítása, majd elidegenedtek egymástól az emberek, bizalmatlanok lettek egymással szemben, és Istennel szemben is, aztán Káin és Ábel testvérgyilkosságban megjelent a harag, a gyűlölet, a féltékenység, a bosszú, majd pedig a gyilkosság. Erről szól a negyedik fejezet. Minden egyes fázisát láthatjuk a beszámolóban. Amikor minden tökéletes volt, akkor ebben a tökéletességben, ezzel záródik egyébként a második fejezet, nézzük majd meg, a 25. vers: még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat, azaz megvolt az egészséges, bensőséges bizalmi kapcsolat. Majd a bűn kezdetével észrevették, hogy mezítelenek. Elrejtőztek, azaz elidegenedtek egymástól, elidegenedtek Istentől. A bizalmatlanság váltotta fel. A bűnnel együtt megjelent a bizalmatlanság, és a kígyó ezt a bizalmatlanságot használja fel minden pillanatban. Bizalmatlan légy Istennel és emberrel szemben is. Amikor megjelent a bűn, akkor nem egy nagy, látványos bűneset történt, hanem a kígyó sugalt valamit. Az ember vevő lett rá, és észrevétlenül már meg is kötözte az embert, rabbá vált. A megjelent bűnnek a folyamatát látjuk az első 11 fejezetben. Ezért szoktuk mondani, hogy az első 11 fejezet az tulajdonképpen egy egységes szerkezet. Az engedetlenség, A bizalmatlanságból jött az elidegenedés egymástól, majd a harag, a bosszú, idézem a 4. fejezet 23. 24. versét, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres a Lámekért. A halálos gyűlölet, ami aztán gyilkosságba torkollott. A további fejezetekben pedig arról olvashatunk, hogy a bűn magva, csírája egyszerűen kiirthatatlan lett ebben a világban, ebben az emberi világban. Sőt, a 11. fejezet arról szól, az emberi világ, ha kacérkodik idegen hatalmakkal, nyit a szellemi világ felé, összefog valakivel az Istennel szemben, és azt mondja, hogy döntsük le Istent a trónjáról, legyünk mi is az Isten, építsünk égigérő tornyot, hiszen mi vagyunk-e világnak az istenei, akkor az idegen szellemi világ hatalmába keríti majd az embert. És ezért vegyünk nagyon komolyan minden olyat, amitől Isten óv bennünket. És látjuk, kedves testvérek, hogy a bűn megjelenésével mit rántott magára az ember, és hogyan indult el a lavina az emberiség életében. Lehet azt mondani, amit Pláton is mondott, a bűn csak a lélek figyelmetlenségének következménye, az éberség hiánya, szerinte az áteredő bűnnek nincs központi jelentősége, vagy amit éppen Kafka mondott, hogy a bűn az emberiség szabadsága. Na de, kérdezem, drága testvérek, nem ez a idézőjelben figyelmetlenség, ez a szabadság teszi tönkre ma is az emberek, családok, házasságok, emberi kapcsolatokat? A bűn megjelenésével a kígyó, a sátán egy olyan magot ültetett el, ami azóta is növekszik, és az ordító oroszlán, ahogy fogalmaz Péter, azóta is mérhetetlen szenvedést okoz az emberiségnek. A Biblia végig arról beszél, hogy vegyük komolyan a bűnt, és a bűnt sugalló, bűnre csábító sátánt. Hogy ne vegyük félvárról. Valaki egyszer azt mondta, érdekes, én nem félek az ördögtől, vele alszom minden éjjel, ő nem nevet, hanem üvölt álmában, nagyon édes. Vagy ahogy egy ének szövege is elbagatelizálja, nem félünk az ördögtől, 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 nem bánt az, csak megpörköl, megpörköl, megpörköl. Látjuk, hogy mit tett, és a mai napig mit tesz az emberiséggel. Ő olyan életteret kínál, ahol nincs élet. Amikor az ördög jön, akkor nem azt mondja, hogy gyere és vétkezzél, hanem azt, gyere és élj. Gyere, te életre vagy teremtve, neked jogod van élni. Siess, használd ki az életet, ragad meg minden pillanatát. Ő életre akar hívni, nem halálra. Ilyen kegyes szövegnek dőlnek be ma fiatalok és idősek egyaránt, és dönti bele az emberiséget a saját kardjába. Mert nem öl direktbe, drága testvérek, ő nem öl direktbe. Ő csak oda teszi a kardot, amit a kezedbe ad. Nem ő szakította a gyümölcsből, és adta oda az embernek, hanem azt mondta, tedd meg! Hidd el, olyan leszel, mint az Isten. Nem halsz meg, hanem akkor teljesedhetsz ki igazán. Isten elfojt téged, nem enged érvényesülni, kibontakozni, mert ő korlátozni akar téged. Aztán mi lett belőle? Az ember nem vált istenné, hanem megismerte a halált, érvényesülésében pedig mindenkit kiírt maga körül, mindenkit eltaszít magától. Ez lett a bűn megjelenésével. Ez a bűn hat aztán át mindent. Azóta is az az egy kötözi meg az embert, és azt hiszi, hogy annak az egynek a hiánya miatt boldogtalan. Pedig egyébként olyan boldog lenne. Annak az egynek ma is minden ember életében szerepe van. A sátán azóta is ugyanolyan eszközökkel dolgozik. Egy házasságban a férj vagy feleség házasságából való kitekintése, az az egy. Ez nem jó, én ebben boldogtalan vagyok, de azzal a másikkal milyen boldog lennék, és derül ki, hogy nem boldog, sőt, csak fokozza a boldogtalanságát. Miért? Azért, mert évszázadok óta Isten ugyanazt mondja, neked nem arra az egyre van szükséged, mert mindig boldogtalan leszel, hanem énre ám. Mint ahogy Ádám sem, Éva sem, az emberiség sem lett boldogabb, sőt, megismerték a boldogtalanságot a bűn megjelenésével. De olyan jó, hogy nekünk olyan Urunk van, aki a rosszból is jót tud kihozni. Olyan jó, hogy a teremtés történetben is vigasztalta, bátorította, lelki gondozta az emberiséget, hogy ne féljetek, én alkottam a napot és a holdat, a földön élő, a világban élő összes csillagot, minden az enyém, és én vagyok az Úr, a te Istened. A kígyó, a démoni világ folyamatos és állandó támadást intéz az emberiség ellen, mert a sátán meg akarja semmisíteni, el akarja pusztítani az embert, mert ő azt akarja, hogy szenvedjen és meghalljon Isten nélkül. Ő azt akarja, hogy boldogtalan legyél, hogy békétlenség legyen benned, a te házadban, a te hajlékodban, a te szívedben, a te házasságodban. Ő azt akarja, hogy félelemben és rettegésben töltsd a mindennapjaidat. Amikor engedsz annak a sugallatnak, akkor ne hidd, hogy boldogabb leszel, ellenkezőleg. Olyan utat nyitsz meg, amellyel elindul a lavina, a bűn lavinája a te életedben. De milyen jó, hogy az ördög, ahogy Luther fogalmaz, Isten ördöge. Neki van hatalma a démoni világ felett. Neki van hatalma a bűn felett. Nem kell elkeserednünk, reménységgel tekinthetünk arra az Istenre, aki azért küldte az egyszülött fiát, hogy az ördög minden munkáját, mesterkedését, álcázását megdöntse és lerombolja. Drága testvérek, a bűn megjelenésével minden megváltozott. Minden, ami jó volt, azt a bűn eltorzította olyannyira, hogy a jó rossz lett, a rossz pedig jó lett. A jó és rossz tudásának hatalmában az lett, hogy az ember akarta eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Aztán látjuk persze, hogy mi lett ebből. Drága testvérek, a következő alkalmon arról hallhatunk, hogy a bűnnek milyen büntetése, milyen következménye lett ebben a világban, és az, hogy a bűn megjelent, ez hogyan nyomorította meg az ember életét, és ebből a nyomorból pedig hogyan lesz majd kiút. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy te nem hagytad az embert a bűn megkötözöttségében, a bűn mélységében, tengerében, mert amikor megjelent a bűn, és ezt olvashatjuk a harmadik fejezetben, és ez a reménységünk, amikor megjelent a bűn, akkor te már akkor megígérted, hogy jön majd valaki, aki asszonytól születik, és majd a kígyó fejére tapos, és eltörli, elpusztítja a sátánt. Most abban a világban, időszakban élünk, amikor még van hatalma a sátánnak, de tudjuk, hogy nem lesz ez mindig így. Mert tudjuk azt, hogy a sátán apróbb csatákat még nyerhet, és látjuk, hogy hogyan dolgozik ebben a világban, és hogyan árasztja el a bűn minden ocsmányságával az ember életét, és aztán az ember hogyan fürdik ebben a mocsokban, hogyan táplálkozik ebből a moslékos vájúból, de olyan jó tudni, hogy a teljes, végleges háborút te ott a kereszten megvívtad, és te győztél. Hogy te győztél a bűn felett, győztél az ősi kígyó, a sátán hatalma felett, te megtörted annak a halálnak a hatalmát, amely bejött a bűn megjelenésével, és amit aztán meg is valósított Káin, amikor bosszúból az ő testvérét meg is ölte. Hálásak vagyunk, hogy a te golgotai kereszthalálod által már nincs hatalma a halálnak. De Urunk, látjuk azt, hogy hányan nem az életet választják, hanem a bűnt, a halált és a kárhozatot. De Urunk, azért imádkozunk, hogy a Te szavad, a Te igéd, a Te evangéliumod minél több ember szívébe eljusson, és azért imádkozunk, hogy adj ébredést, hogy munkád itt Nyíregyházán az ébredést, hogy emberek megtérjenek, hogy visszaforduljanak abból a halál állapotából, amiben beleszülettek, amiben én is beleszülettem, visszaforduljak és oda menjek hozzád, mert neked van hatalmad ebből a bizalmatlan szívből újra bizalmat táplálni. Neked van hatalmad a bizalomnak a csíráját, magvát az én bizalmatlan szívembe beleültetni. És neked van hatalmad ezt a kőszívet, ezt a megdervedt szívet, ami érzéketlen bűnre, halálra, mindenre, ezt a kemény szívet, ezt hús szívvé cserélni. És Urunk, azért imádkozunk, hogy ez megtörténjen minél több ember életében, mert hiszük azt, hogy megtérés és újjászületés krisztusi hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert nem a templomban eltöltött évek száma az, ami számít nálad, nem a Bibliának a 20 vagy 30-szoros kiolvasása, nem az, ami igazán fontos nálad, hogy az ember mit gondol, nálad nem ez a fontos, hanem neked az a fontos, hogy kinek tart az ember téged, hogy milyen a viszonyod, milyen a viszonya az embernek hozzád. És Urunk, köszönjük azt, hogyha Úrnak és megváltónknak vallunk téged, ha elfogadjuk azt, hogy a bárány vére megmos bennünket, megtisztít minden bűntől, minden gonoszságtól, hogyha megvalljuk bűneinket, ahogy fogalmaz János, ha mindent leteszünk oda a golgotai kereszt tövébe, akkor te új emberré tehetsz. Magunktól erre nem lennénk képesek, mert a bűn hatalmaskodik felettünk, és a bűn megkötözöttségében vagyunk. És a sátán újra és újra, nap mint nap sugal dolgokat a fülünkbe. De olyan jó, hogy azok, akik a te gyermekeid, azok fölött nincsen a sátánnak hatalma. És hálásak vagyunk, Urunk, hogy ezeket le lehet tenni, meg lehet tagadni, és újat lehet veled kezdeni. És köszönjük, Urunk, hogy ebből az új szívből aztán olyan dolgok jönnek majd elő, amire az ember képtelen. Elkezdi tudni szeretni nem csak azokat, akik őt szeretik, hanem el fogja tudni kezdeni az ellenségét szeretni. Amikor az ember új életet nyer, akkor olyan dolgok jönnek az ő szívéből, amely csoda. És Urunk, hálásak vagyunk, hogy te ezt el tudod végezni ember életében, az ember szívében. És most azért borulunk eléd, Urunk, hogy valóban imádkozzunk, hogy így adj új életet minél többeknek ebben a gyülekezetben is. Te fújjál riadót, te fújjál ébresztőt, és te adjál ébredést, Urunk. Hogy vegyük komolyan a bűnnek és a sátának a valóságát, hatalmát, de vegyük komolyan azt, hogy te győztél a bűn és a sátán felett, és hogy te Úr vagy. És mindazok, akik szívükkel elhiszik és szájukkal megvallják, hogy te Úr vagy, azoknak a neve majd be lesz írva az életnek a könyvébe. És azok ott lesznek azon a helyen, ahol újra tökéletes lesz minden. Urunk, így kérünk, hogy ezt munkáld mindannyiunk életében, és hallgass meg bennünket. Amen.